A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, Istennek népe, hallgassátok meg a mai napi szent leckét. Mai napi lekciónk a János szerinti szent evangéliumból szól hozzánk. A János írása szerinti evangélium 16. fejezetéből, a 16. fejezet 23. versszakától a fejezet végéig, a 33. versszakig. Hogy miként szól hozzánk az írott ige, keresztény alázattal helyünket elfoglalva hallgassuk. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket pedig példázatban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged, ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt. Most hiszitek? De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízatok, én legyőztem a világot. Amen. Szeretett testvérek, ezek az evangélium igéi, hála a magasságos Atyának, hogy adta nékünk, jertek, adjunk hát hálát érte, imádságban. Édes drága Atyám, örök világosság, mindent átölelő, minden szívet felszabadító, igaz sugárzó szeretet. Amikor a piros rózsa nyílik a szívben, amikor az ember észreveszi, hogy könyörületet kapott, akkor tudom neked hálát adni. És így vagyunk ezzel. Mert tudjuk azt, hogy te megszentelted minden egyes lépésünket, ahogy eljöttünk ide a templomodba, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket, hogy a te nyájad vagyunk. Köszönjük hát az elmúlt hetet. Annak minden javát és minden baját, minden percét és minden óráját, minden örömét és minden fájdalmát, akkor, amikor tudtuk a mi bűneinket letenni fiat keresztjéhez, és akkor is, amikor hálákat tudtunk adni, és ki tudtuk mondani azt, egyedül tiéd a dicsőség. Tégy hát bennünket ismét ünneplő gyülekezetté, itt szent hajlékodban. Hadd ünnepeljük ezt a szent napot, fiat feltámadását, azt, hogy nem maradt a halálban, és ahogy bennünket is kihozott a lelki sötétségből. Jöjj hát hozzánk lelkeddel. Jöjj hozzánk lelkeddel, és mosd meg bennünket, hogy fehérek legyünk, mint a hók. Tegyél kész edénnyé bennünket a te igéd számára, hogy jó hordozói legyünk a te fiadnak. Tudjunk evangéliumot mondani a többi embernek is. És így kérünk, bármely mulasztásunk, vétkünk, szóban, gondolatban, cselekedetben elkövetett bűnünk, amit az elmúlt héten tettünk, most hagyd tegyük le eléd, és hagyd magasztaljunk minden jóért, amit kaptunk tőled. Szüleinkért, családjainkért, szeretteinkért, gyermekeinkért, mindenért, amit te jónak láttál, amit elkészítettél, és azért is, amit még nem adtál oda nekünk. Készíts át arra, hogy el tudjuk mindazt venni a te kezedből, amit te jónak látsz, és el tudjunk dobni mindent, amit te kárhozatra méltónak ítélsz. Így kérünk, szent lelkedért, jöjj hát, szent lélek, Úristen, töltsd be a mi szívünket egészen. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket. Amen.
Az az ige, amelynek alapján ezen a mai napon az Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, az ő szent lelke segítségű hívásával írva van János apostol első levelében, János első levelének 5. fejezetében, a 4. és az 5. versekben. Eképpen. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Amen. Kedves testvérek, Jézus készíti a tanítványokat húsvétra. Azokra a méltán mondhatjuk, hogy nehéz. Percekre, órákra, és az azt követő napokra. Hiszen Jézus keresztre feszítik, és harmadnapon támad föl, tehát nem elég a keresztre feszítés kínzó látványai és gyötrelme. Látják eltemetni, sírboltban nyugodni rá hengerítenek követ, és majd csak a harmadik napon, vasárnap látják, hogy nincs ott. És csak jóval később kezdik el hinni, hogy föltámadt. Tehát ezekre a nehéz percekre, órákra, napokra készíti Jézus a tanítványait, amikor azt mondja nekik a felolvasott evangéliumi részben, hogy a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Vagyis nehéz lesz, nyomorúságos lesz, de bízzatok, erősödjetek meg, bátorodjatok meg, tekintsetek a jövőben is, reménykedjetek, körülbelül ez a bízzatok szónak, felszólításnak a háttere. Én vagyok a győztes. Legyőzöm a világot, ami a nyomorúságaitokat okozza. Vagyis múlt időben szól, a pontosítás kedvéért, és azt mondja, hogy legyőztem. Legyőztem. Ha csak a tanítványok helyzetéből, és ugye János apostol írja a levelet, ő is ott volt, amikor ezeket a mondatokat mondta Jézus, nézzük a történetet, akkor furcsa a kijelentés, múlt időben különösképpen, hiszen bujkálnak a tanítványok, amikor Jézust elfogják, szétszélednek, és aztán jó ideig még bujkálnak egészen pünkösdig, tehát 50 napig, de akkor sem éppen rózsás a helyzet, és amikor eszükbe jut ez a mondat, akkor azt mondják, hát persze, hát hogy győzte le a világot, amikor a világ, vagyis a világi hatalom, az éppen megölte őt. Elfogta, bilincsbe verte, bilincseket nem tudta elszakítani, nem tudott elszabadulni, felszögezték a keresztfára, és ott kínok között meghalt. Hogy győzhette le a világot, amikor gúnyolódtak rajta, és mondták, hogy mensd meg magadat, vagy annyi embert meggyógyítottál, gyógyítsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hát nézd már, nem száll le a keresztről. Aztán, mikor azt mondja, hogy éli-éli, láma sabaktáni, vagyis idézi a Zsoltárt, és mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, vagyis megéli az emberi nyomorúság legmélyebb bugyrait, hogy az Istentől elhagyatva, a kudarcok mélyén, a kilátástalanság legmélyén, még az Isten sincsen vele. akkor azt mondják, hogy hopp, hozzunk csak egy kis vizet, mert Illést hívja. Hívja Illést, lássuk, hogy Illés segít-e rajta, még egy kicsit húzzuk az időt, adjunk neki valami italt, hogy ne halljon meg olyan hamar. És akkor tűzik a szivacsot a dárdára, és kínálják neki az ecetes vizet. Hát ezt a világot hogy győzte le Jézus, amikor ez a nagy helyzet? Ez egy olyan harc, ami úgy tűnik, hogy kilátástalan. És a nyitott sír után is még sokáig kételkednek. Hogy is van ez? Biztos ez? Hiszünk? Hiszünk? Mert ugye azt mondja János apostol, hogy amely legyőzte a világot, az a mi hitünk. János levelében olvassuk. Hiszünk-e abban, amit mond Jézus, amikor körülnézünk és a körülményeinkre tekintünk? Mert a körülményeink nem rózsásak. Nagyon nagy harc van a világban. Az egész életünk egy harc tulajdonképpen. Harc az életben maradásért. Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy még az állatvilág is tükrözi ezt, ott is folyik az életben maradásért a harc, és az erősebb, a jobb győzés életben marad. De Charles Darwin ebből vonta le a téves következtetés, hogy így fejlődik a világ, hogy a rövidebb nyakú zsiráfok nem tudják már enni azt a levelet, amit a hosszabb nyakú zsiráfok legeltek, és akkor csak a hosszabb nyakú zsiráfok maradnak életben, ők szaporodnak, és egyre hosszabb nyakúak lesznek a hosszabb nyakú zsiráfok. Lehet. De én úgy gondolom, hogy ez tévedés. Ez legfeljebb, ha a permutációt veszük figyelembe, akkor jöhet számításba, de a mutációról és a permutációról már számtalan tanulmány született, és bebizonyította, hogy nem okoz DNS láncváltozást tartósan. És nem alakul ki új faj. A téves következtetés azért történt, mert harc van a világban, és ezt az állatvilág is tükrözi, de ez a harc, ez nem mindig volt így, és nem mindig kell, nem minden esetben kellene, hogy így legyen. Ez azért van, mert a világ alá van vetve a bűnnek. A téves, a helytelen döntés következménye. Mégpedig azért, mert az erős antropikus elv érvényes, vagyis a világ az emberre nézve olyan, amilyen. Az egész világ, a Földünk, most vegyük csak ezt, mert a tudósok gondolkoznak, de még bizonyítani nem tudták, hogy van-e élet máshol, gyűjtik az adatokat, még eddig nem sikerült. Tehát maradjunk ennél, nyitott vagyok a következtetésekre, hogyha újabb fejlemények adódnak az űrkutatásban, vagy bármiféle kutatási területen, de eddig a kutatási területek, akár a fizika, az atomfizika, csak az Isten jelenlétére mutató jeleket eredményezte. Például az isteni részecske legutolsó kutatási eredményként a gravitációban szerepet játszó mikro részecske, az is azt mutatja, hogy valami itt olyan valamit nem tudunk megmagyarázni, de lényegében összetartja a világot. Lényegében az egész miatta van, így, ahogy van. Szóval azért ilyen a világ, a harc, a sok szenvedés, a vesztesége a világban, mert volt egy helytelen döntése a világ koronájának, az embernek, és ennek következtében most már nem az a lényeg, mert ugye a paradicsomban még az lett volna a kérdés, hogy ugye életünk van és dönthetünk a halál mellett. Most már az a fordított felállás van, hogy halálunk van és dönthetünk az élet mellett. Ugye a paradicsomban azt mondta az Isten, hogy itt az élet, de dönthetsz a halál mellett is. Mózes azt mondja a népnek, előtökbe adtam az életet és a halált. Választ azért az életet, hogy élj, de azt választani kell a halálból, hogy élj. Más a felállás. Harc az életünk, tulajdonképpen egész életünkben harcolunk, megszületésünktől kezdve, már a megszületésért is harcolni kell. De sok minden van az emberi életben, talán ti magatok is, ha kicsit mélyebben belenéztek az életetekbe, akkor látjátok a harcokat. Néhány területet hadd említsek csak, vannak, akik harcolnak a függőségekkel. Függőséggel harcolni. Nem is tudjátok elképzelni, hogy hány ember van, aki függőséggel harcol. Oroszországban szokták mondani, hogy az alkoholisták országa, ugye az orosz vodka, az minden embernek a zsebében, asztalán ott van, és irgalmatlan mennyiséget tudnak meginni belőle, de mi meg pálinkázunk, meg borozunk, és a kulturált borfogyasztás és a kulturált alkoholfogyasztás szempontjai változnak. Hol van a helye és milyen a mértéke? Ugye jön a vicc. Ugye a mértéke, az ugye a mértéktelen, a mértéke a liter, és a helye meg az asztal alatt. Legalábbis addig, ameddig az asztal alá nem kerül az ember. És a drog? Azt hisszük, hogy nincs. De mi csak 101 néhányan vagyunk itt, lehet, hogy közöttünk is van, akit érint. De nem tudjuk. Ő tudja. De van olyan ismerősöm, aki elmondta, miután megszabadult a drogtól, hogy neki nagyon nehéz visszamenni abba a városba, arra a helyre, ahol ő drogfüggő volt. Mert amikor kimegy a főtérre, amikor én kimegyek, akkor látok embereket, fiatalokat, időseket, kutyát sétáltató, babakocsit toló gyerekeket, családokat látok, telefonáló fiatalokat, autókat megállni, elindulni, én ezt látom. Ő nem ezt látja. Ő azt látja, hogy az ott díler, az ott marihuánát szívott vele, azzal szokott rá a heroinra, az pedig ezeket az embereket látja. Tehát egy hihetetlen szellemváros, ahol élt. Javasolták is neki, hogy ne költözzön vissza oda, ahol eddig élt. Nagyon sokan harcolnak a függőséggel, és hogyha nem csak a függőséget okozó szerekre gondolok, hanem rossz szokásainkra, amiket nem tudunk levetkőzni. Harcolunk ellene. Hányszor mondtam neked, kapcsold be a villanyt, amikor kimész. Nem tudom lekapcsolni a villanyt, amikor kimegyek, mert valahol nem szoktam hozzá, vagy nekünk nem volt, nem ott volt. Vagy felújításnál a villanykapcsolót a másik oldalra helyezik, és automatikusan arra az oldalra nyúlok a sötét szobába, ahol mindig is volt. Soha nem fogom tudni megszokni, hogy a jobb oldalon van, ha eddig a bal oldalon volt. Rengeteg függőséggel kell harcolnunk. Amivel a legtöbbet harcolunk a függőségeink után, az a harag. Rendkívül dühösek vagyunk. Mindig dühösek. Olyan gyorsan elszabadul az indulat. Ha magamat nézem, talán ez az egyik legnagyobb harcom. Lehet, hogy ti nem látjátok, mert a pszichés energiák addig tartanak, ameddig az Isten segítése, az ő közösségében kell munkálkodnom, de otthon már nem mindig. Sokszor apróságokon, pillanatok alatt dübegurulok, és vessetek rám követ, ha ti nem. Ha ti nem olyanok vagytok. Lehet, hogy valaki kevésbé, valaki sokkal jobban, de hányszor szenvedte meg a család, a munkahelyi stressz, a sikertelenségedet, hányszor töltötted ki a haragodat a feleségeden, a férjeden, a gyermekeden, a kutyádon, a macskádon. Ezzel harcolunk. Harcolunk a csüggedés, a depresszió ellen, nagy betegsége, népbetegsége Európának. Harcolunk a munkahelyen, a munkában és a munkanélküliségben. Harcolunk, hogy legyen, vagy hogyha van, akkor tartsuk meg. És feszítés mindig nyomás alatt tart és presszionál bennünket, teljesítési kényszert eredményez, ami hibákhoz vezet. És a hibák miatt kirúgnak, vagy nem találunk munkát. Harcolunk a családi problémáinkkal, haragon kívül más jellegű problémák is adódnak. Mindenki gondolja oda magáét, férj, feleség, gyermek, szülő, nagyszülő viszony. Harcolunk a pénzügyeinkkel, sosincs elég pénzünk. Akinek milliói vannak, annak sincsen elég pénze. Sosem tudjuk megtenni azt, amit szeretnénk, sosem tudjuk megvásárolni azt, amit szeretnénk, vagy ha éppen gyűjtési szenvedélyeink vannak, akkor sosincs elég pénz a bankszámlánkon, vagy legalábbis annyi nincs, amennyit szeretnénk. És ezzel mind harcolunk. Az adósságaink törlesztésével, devizahitelekkel harcolunk, helytelen döntéseink következményeiként. Csak nehéz beismerni. Ezzel is harcolunk. Aztán harcolunk ilyen jellemhibáinkkal, mint a büszkeség például, mert mi büszke nemzet vagyunk. Árpád népe hely. És harcolunk a büszkeségünkkel, mert a büszkeségünk nem engedi, hogy belássuk, hogy hol tévedtünk, ezért nem tudunk következő lépésben helyesen cselekedni. És a másikat hibáztatjuk, aki szintén Árpád népe, de ő is olyan büszke, hogy nem látja be, hogy tévedett. Büszke a férj, mert ő keresi a családnak a betevőfalatot, és büszke a feleség, mert ő tesz meg mindent otthon, hogy minden rendben legyen. És a férj meg nem segít semmit. Belátás nélküli büszkeségeinkkel igazán harcolunk, és nem biztos, hogy mindig tudunk győzni. Aztán harcolunk a fájdalmakkal, veszteségeinkkel, amikor elvesztünk valakit, és nem értjük, hogy miért kell meghalnia, pedig mindenkinek meg kell halni. De nem akarjuk beismerni, hogy ez valóság. Ez tény. És a fájdalmaink forrását nem akarjuk megkeresni, csak a hibást. A bűnöst keressük. Ki ölte meg? Ki miatt halt meg? Az orvos miatt? Félrekezelte? A mentős miatt? Későn jött? Az Isten miatt? Mert megteremtette? És anyámnak, apámnak adta? Vagy férjemnek, feleségemnek? Aztán meg elvette? Ő a hibás? Harcolunk. Ezzel a világgal, az egésszel, ami van. Mert a világ, az a világ, ami körbevesz bennünket, annak a kívánságai, ha úgy tetszik, annak az indulatai, azok az ellenségünk. Jézus itt a világ fogalmat görögben erre érti. Az ember által látott, tapasztalt, élt és formált világra. Sátán beleszól ebbe, az ördög. Lukács evangéliumában Jézus megkísértésénél azt mondja, hogy nézd Jézus, neked adom mindezt a hatalmat, a világra, a világ hatalmára gondol, és a dicsőséget. Neked adom Jézus, mert nekem adatott, mondja a sátán, és én annak adom, akinek akarom. Ha leborulsz előttem is, imádsz engem, tied lesz minden, Lukács 4:6. Sátán kijelenti, az övé ez a világ. Az övé. Még Jézusnak is elmeri ezt mondani. Az enyém, nézd meg! Nem úgy tűnik, mintha az enyém lenne? Nem? Hát akkor ki? Ki akkor, amikor hadseregek indulnak el, hogy hatalomvágyból leigázzanak népeket? Ki az, amikor csecsemőket gyilkolnak le, amikor gyermekkatonákat alkalmaznak Kelet-Afrikában? Ki a világ, amikor ideggázt használnak vélt vagy való szándékkal, És azáltal elindítanak egy lehetőség szerint talán harmadik világháborút. Ki éj a világ? Ki éj, amikor emberek halnak meg másik ember keze által? És nevet, és azt mondja, hát ezt én kezdtem, én kezdeményeztem, látod, hallgattak rám, az enyém. Én építettem föl ezt a birodalmat ezáltal az ember által. Tudod, hány ember életébe került? És azok mind az enyémek. Mert elbuktak. Meg volt rá a lehetőségük, hogy az élet mellett döntsenek, a szeretet mellett döntsenek, de nem kellett nekik a szeretet. Kellett nekik a puska, a kard, a fegyver, a bunkó, hogy leverjék a másikat. Pillanatnyi győzelemért, pillanatnyi dicsőségért, pillanatnyi örömért, örökké való szenvedést, fájdalmat, a lelkiismeretük által marcangolt poklot választották. Az enyém. Neked is meg tudom adni, mondja a sátán. És amikor Jézus szembesíti ezzel az embereket, azt mondja a zsidóknak, de minden hitetlen embernek rajtuk keresztül, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát az ördög nem jó. Ő embergyilkos. Jó az ellenség. És a harcunk a világ ellen, ami az ördögé, az élet-halál harc. Lehet, hogy csak úgy tűnik, hogy a depressziód ellen harcolsz, és csak abban akar segítséget kapni a lelkésztől, a szomszédtól, az istentisztelettől, az igeolvasástól, a mindennapi rutintól, gyakorlattól, meditációtól, bármitől, imádságtól, hogy egy pillanatra jobban érezd magad, és múljon el a depressziót. Nem! Az életedről van szó, amikor harcolsz. Azt mondja Jakab levelében az apostol, hogy a negyedik részben, hogy honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Harcolunk hát belül, magunkban. Ott folyik a legáldázabb küzdelem, mert ott dől el minden. A te életed azon múlik, a belső, lelki harcodban. És a világ olyanná válik, amilyen mi a legtöbb ember belső lelki harcában az eredmény mutatja. Győzni szeretnénk, de hogyha a világtól várjuk a segítséget a győzelemre, akkor a legrosszabb helyről várjuk, mert megtörtént már az a világtörténelemben, hogy egy hadsereg a hadtápot, az ellenség hadtápját kapta meg véletlenül az amerikai polgárháborúban, és ezért sikerült győzni. De ez csak apró néhány kivétel. Aki azt akarja, hogy veszíts, az maximum mérgezett élelmet dob le. Ejtőernyővel, mint Kelet-Ázsiában. Hogy a másik az ellenfelet meg gyöngítse. A világtól nem várhat segítséget. Egy valaki van, aki segítséget adhat ebben a harcban. Az, aki azt mondja magáról, János evangéliumának felolvasott részében a végén, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Az ő győzelme, az egyedüli győzelem az, amelyik neked bizalmat adhat. És aki ezt hittel elfogadja, mert itt a hit a kérdés, kinyitod a szívedet és megkérdezed, hogy ez valóság? Senki nem akarja, hogy blikre elhiggyétek azt, hogy Krisztus a győztes. Próbáljátok ki. Teszteljétek le. Nézzétek meg az életetekben, hogy valóban így van-e, ahogy a Biblia állítja. Az az igazság, hogy ezt nagyon kevesen teszik meg. És ezzel kivonják magukat a győztes hadsereg soraiból. Mert csak mondják, hogy nekik kell ez a győzelem, de valójában az életüknek nem része, az életüknek nem parancsnoka, nem királya a győztes. Testvérek, Cegléden közel 10 000 katolikus van, és közel 7 000 református. Ezek közül nagyon sokan gondolják úgy, hogy elég, ha csak azt mondják, hogy református, vagy elég, ha csak azt mondják, hogy katolikus, és ők ezzel ismerik a főnököt, a győztes hadvezért, a királyt, és ezzel minden rendben van az életükben. Nem ismerik. Mert a Biblia nem ismer olyan hívőt, olyat, aki Krisztushoz tartozik, és közösségbe nem tartozik. Olyat nem ismer. Olyat ismer, aki nyitott rá és vágyakozik. Azt mondja a Lukács evangéliumában Jézus, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van. Tehát az a 7 000, az a 10 000, az veletek akar lenni, veletek van. Nyitott ajtók vannak előttünk. Több mint 6 000 nyitott ajtó, 6 000 érdeklődő, 6 000 kérdező ember. Vannak-e válaszaink? Itt az egyik. Kell a közösség. Mert egy hadsereg csak akkor tud győzni, hogyha szilárd, összetartó erő, testvéri, bajtársias viszony van közöttük. Ha szeretet van közöttük. Van-e szeretet közöttünk, amit meg tudunk mutatni? Van-e feltétlen elfogadás? Van-e segítő kéz, ami kinyúl, hogyha valami baj van, és tudva levő dolog, hogy ott van mellettem az, aki tud segíteni a gyülekezetben is. Vagy lehet, hogy csak ott. De igazán bele nem tartozik addig valaki, ameddig meg nem érti, hogy a Szentírás azt mondja, és Jézus azt mondja, hogy kövess, tartozz hozzám, tartozz a közösségbe. Nem azt jelenti, hogy gondolkodjál rólam, elmélkedjél rólam, beszélgessél rólam, alkoss véleményt rólam otthon, hanem azt jelenti, hogy tartozz egy szeretett közösségbe, ami Krisztus tartja élete legfőbb üzenetének megtartójának, ahogy a gyülekezetünk vezérlő elvei közül, az 5 vezérlő elv közül, ez az első, hogy Jézus Krisztus mindenek fölött, mindenben, ő az első. Nagyon sok példa van egyébként a Bibliában a győzelemről, a harcról. Hogy mi fölött lehet, hogyan lehet győzedelmeskedni. Nem szeretnék sokat felsorolni, mert estig itt ülhetnénk, hogyha elmondanám, hogy a Biblia hogy mutatja be a saját hívő embereink keresztül, a történeteink keresztül azt, hogy hogyan győzedelmeskedik az Istenben bízó ember a világon. De ott van például Illés. Vegyünk ószövetségi példákat. Illés, aki depressziós lesz. Csüggett, elcsüggett. Elég most már, Uram, hagyjál békén, vedd el az életemet. Nem bírom a harcot, nem bírom a feszültséget, nem bírom az állandó nyomást, az állandó életveszélyes helyzetet, az állandó kiállást, hogy nekem ki kell állnom egyedül, sok százezer ellen. Ott volt a Kármelhegy, ez pont a Kármelhegyi sztori után történik. Kármelhegyen kiáll Illés egyedül, meg több száz Bál próféta és a nép, aki figyel. Mi fog történni? Kinek segít az Istene? És Illésnek segít. Megmutatja. Te az enyém vagy, én veled vagyok. És lemészárolják a gonosz, a halál hirdetőit. Nem kell ettől tartani, az a helyzet, hogy ez az igaz. Így van. Halál mindenkinek osztályrésze. A bűn zsoldja a halál. Ne gondoljátok, hogy fordítva nem lett volna így. Ha véletlenül valahogy nem sikerül oda csempészni valami tüzet, Bálnak az oltárára, és Illésnek valahogy nem gyullad meg az áldozat, azonnal felkoncolják. Ez a halál, ez osztályrésze mindenkinek. De Illés győz, és azt mondja, hogy álljatok meg, ott van Józsiás. Ott van a bíra, ott vannak a bírák, visszafele menve. És itt van Józsui, az első honfoglaló, vezér, király, aki azt mondja, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Szolga vagyok, testvérek. Én vezettelek be titeket a földre, én voltam az, aki hadseregeket vezette, hogy átvegyétek az ígéret földjét, De én szolga vagyok, én szolgálok az Úrnak, döntsétek el, hogy ti kinek szolgáltok. És azt mondja Illés, döntsétek el kinek, és azt mondják, hogy az Úrnak, aztán pedig nem állnak mellé, amikor a királynő azt mondja, hogy most pedig kinyírlak. És Illés menekül, és a menekülésében azt mondja, hogy Uram, elég már. És megáll mellette az angyal, hányszor áll meg mellettünk angyal, testvérek? Küldött, akit Isten küldött, hogy szóljon, figyelj, biztos, hogy a jó helyen, a legjobb helyen keresed a válaszokat az életed kérdéseire? Kinyitottad már az Isten szavát, a Bibliát? Beszélgettél már a lelkésszel, gyülekezeti taggal, presbiterrel, hogy ő hogyan harcolta meg ezt a harcot? Küldött is, Illés erőre kap, és tovább folytatja a küldetését, az úgymond kilátástalan harcot, mert tudjuk, hogy azért elég kilátástalan harca volt, kívülről szemlélve. Legyőzte a depressziót, mindenféle gyógyszer nélkül. Legyőzte a pszichés betegségét. Hány regresszív pszichés betegség van? Depresszión kívül még, ami az életünket terheli. Kérdeztétek már azt, aki gyógyszer nélkül a hitében megállva győzi le ezeket a betegségeket? Mert van ilyen, csak nagyon kevés. De van. De jó lenne, ha kérdeznétek, hogy a pánikrohamos betegséget hogyan győzte le valaki Krisztussal. Mert Illés legyőzte, és legyőzték azok is, akik bizonyságot tudnak remni róla, hogy legyőzték. Kérdezzétek őket, kérdezzétek az Isten. Megmutatja, hogyan kell. Az ő lelkével, az ő lelkének erejével nagyobb erő az, mint bármelyik szanax gyógyszer, vagy bármilyen gyógyszer. Hogy mondjak egy valóságos példát is, már olyan értelemben, hogy fizikális példát, mert jó, könnyű lelki betegségekkel itt vagdalkozni, hogy ezt így meg úgy le lehet, de mi van akkor, hogyha egy 2 méteres ember elém áll és orba ver, azt hogy győzöm le, ha esetleg nem tanultam aikidót, vagy valami önvédelmi harcot? Ott van Dávid. Ószövetségi példa ismét, de az Isten lelkének erejével teszi, aki Jézus Krisztus. És az egész izraeli hadsereg be van rosálva, mert kiállt egy hatalmas ember, szitta Izrael, szitta a király, szitta az Isten. És mindenki azt hitte, hogy ezt az embert nem lehet legyőzni. Mert olyan hatalmas, olyan nagy, olyan erős. És amikor ezt Dávid meglátta, maga a kis 175 centivel, alacsony növésű volt, ráadásul fiatal is, ráadták a királyi páncélt, aztán lötyögött rajta, nem tudta viselni sem, mert nem tudott benne mozogni, akkora nagy volt. Ugye azt mondta, hogy nem kell inkább a páncél, pedig ők akartak neki segíteni, lehető legrosszabb módon akart neki segíteni mindenki, aki be volt ijedve a Góliáttól. Oda küldjük Dávidot, de azért egy tankot tegyünk köré. De Dávid miután meghallgatott mindenkit és megpróbált mindenkit, odaállt egy parittyával, mert azt mondta, hogy ez az ember olyan nagy, hogy lehetetlen nem eltalálni. És eltalálja. Azon a pici helyen, ahol a sisaknak volt egy rés. És az annyira elég, hogy megszédül Góliát és elesik. És Dávid odarohan és a saját kardjával lefejezi. És kész. Hitted volna? Nem. És hányszor nem hiszed el, amikor az élet harcaiba harcolsz? Hányszor nem hiszed el, hogy aki az Isten szidja, az Isten ellensége, az nem győzhet. Ha csak pillanatnyi ideig is úgy tűnik, de csak tűnik, és a végén vesztes marad. Romániában a II. Világháború után az evangéliumi keresztényeket, ugye a baptistákat és a pünkösdieket is rendkívül módon üldözték. És egyik pünkösdi és egyik evangéliumi lelkipásztor könyvet írt róla, börtönbe zárták és kínozták. És megkérdezte a kínzója, hogy nem félsz a haláltól? És azt válaszolta a lelkész, hogy tudod, nem félek tőle, mert ameddig élek, addig kínoszhatod a testemet, miután meghaltam, utána már az sem. És én az én Uramhoz megyek, az örökké valóságba. Nem félek a haláltól. Te félsz? Elemébe vágó volt a kérdés, a visszakérdezés. Melyik csapatban harcolunk? Melyik hadseregben küzdünk? Gettysburgi csata előtt azt mondta Lee tábornak, a terv jó, azért nem aggódom, a katonáimért aggódom. Az ő lelki állapotukért és helyzetükért. Mert fel kell készülni álma csatára, a lelki harcokra, a valóságos küzdelmekre. Nem lehet úgy menni, hogy nem készülsz föl, nem tapasztalod meg, hogy mit jelent az. Mit jelent az például, hogy anyagiakban az Istenre bízod magad? Az Istenre bízod magad. Testvérek, itt a nagy templomi gyülekezetben mi például nem csinálunk mást, mint az Istenre bízzuk magunkat anyagiakban. Mert az összes bevételünket annak körülbelül még 10%-át sem teszi ki az a fajta üzleti bevétel, ami mondjuk a temetőkből származik. A 90%-a az emberek adományaiból jön. Ebből tartjuk fönt a közösségi alkalmainkat, ebből fizetjük a munkatársainkat. Hitből élünk, hiszünk benne, hogy az emberek ezt fontosnak tartják és adakoznak. Ennél nagyobb megtapasztalás nem kell. És ha nem hinnék benne, hogy ez így lesz jövőre is, és így lesz holnap után is, és 10 év múlva is, akkor nem állnék itt, és nem prédikálnék. Te hiszel benne, hogy a te életedet megtartja az Isten? Minden vonatkozásban így is. Gyakorolni kell, hogy hogyan kell harcolni. Nem elég azt mondani, hogy én akarom, tanuld meg. Tanuld meg az életed területein folyó harcban és küzdelemben a harci fogásokat és a küzdelemhez való hozzáállást. Tanuld meg azt, hogy a másikat is magad mellé kell venni, ahogy a rómaiak megtanulták, hogyan kell a légióknak harcolni. És alakzataikkal többszörös túlelőt is legyőztek, mert megtanulták. Mi megtanultuk? Közösségben hogyan kell ezt a harcot vívni? Hogyan adom át a hitemet? Van egy ilyen könyv. Nekem először angolból kellett lefolytani magyarra, az angol tanár föladta, How to give your face, fordítsd le ezt a 10 oldalt, és akkor megvan az angol jegyed. Sajnos csak pár évvel később jöttem rá, hogy ez megvan magyarul. Lehet, hogy jó lett volna onnan a magyarból kimásolni, sokkal könnyebb lett volna, de nem baj, megharcoltam, valamennyit tanultam angolul. Hogyan add át a hitedet? Hogyan segíts diakóniát tanulni? Hogyan gyűjtsük össze és hogyan adjuk át, mint hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat, a segítő szándékot hogyan fejezzük ki? Tanulj! Mert nehogy előforduljon veled az, ami egyszer az amerikai egyetemi csapatok baseball, rugby kupájában történt, hogy egy sokáig kispadon lévő játékos beállította az edzőn, mert már nem volt más választása is, és annyira megörült annak, hogy ő végre játszhat, hogy a legjobb teljesítményt hozta ki magából. Megfogta a labdát és szaladt vele, és nem bírták megállítani. Annyira erős volt, annyira gyors volt, és aztán touchdown, és bedobta a labdát a térfélre, csak sokkal később derült ki, hogy eltévesztette a térfelet. A saját térfelére tette le a labdát, és az ellenségnek szerzett pontot. Figyelj, tanulj! Azért vagyunk. Én is sokat tanultam. Nem mondom, hogy tudok, sőt, nagyon sok mindent nem tudok még. Küzdök a magam tanulatlanságával, magam sokszori alkalmatlanságával, tanulj lehettek a küzdelmemnek, ti is, akik ismertek engem és szerettek engem, sokan támogatnak benne, hogy beszélhessek róla. Igen, a megharcolt gyengeségeimről, a megharcolt, a Krisztus elé letett bűneimről, hogy példát tudjak mutatni nektek. Mindenben, amiben csak lehet, amiben csak én tudok, de a legfőbb, hogy nem magamra mutassak, hanem magamon túl az én Uramra, Krisztusra, aki mindezt lehetővé tette, mert nem én tanultam 5 évig, nem én prédikáltam olyan jól, hogy ide hívjanak, engem nem hívtak, hanem küldtek. Küldött az Úristen. És téged is. Lehet, hogy hívott valaki ide, úgy tűnik, hogy azért vagy itt, mert valami hívást hallottál valakitől, valaki megfogta a kezed, gyere el! Nem. Téged nem hívtak. Téged küldtek ide. Az Úristen. Mert valamit akar kezdeni az életeddel. Mert látja, hogy küzdesz, és még mindig nem győztél. Még mindig nem érted azt, hogy a végső győzelem az övé, és nincs kérdés, hogy győztes csatában veszel részt. Hogy bár lehet, hogy a halál völgyében jársz, vagy a síralom völgyében jársz most, de ha megerősíted magad az ő lelkével, akkor nem fogsz elesni. És nem fogsz elpusztulni. Csak megsebesülhetsz, amiből begyógyulsz. Csak elesel, amiből fölállsz. És a legvégső harcon, a halálon is győzedelmeskedhetsz, ha akarod, ha hiszed, ha kéred, fel van ajánlva, vedd el. Áll. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy Krisztusban a legdrágább kincs van elrejtve számunkra, a győzelem. A győzelem a boldogtalanság fölött, a kilátástalanság fölött. Egy megváltott, boldog, győztes életet akar nekünk adni, ami megváltó Úrunk, köszönjük. Urunk, segíts, hogyha már egyszer megismertük ezt a fényt, de elfordultunk tőle, tudjunk újra visszafordulni. Urunk, segíts, hogyha most kezdjük csak megismerni ezt a hatalmat és ezt az erőt, akkor tudjuk úgy próbára tenni, mint Gedeon, hogyha megbizonyította, akkor tudjunk benne hinni. És az a hit, ez a legdrágább kincs, a kőszikla lesz számunkra, mint Péter hitvallás, ami túl tud vezetni bennünket a legmélyebb, a legnehezebb próbákon is az életben. És vigasztalást tud adni, és erőt tud adni, és bátorítást tud adni a legnehezebb helyzetekben is. És megfelelő helyes cselekedetre visz a legnagyobb, leghatalmasabb ellenséggel szemben is. Bocsásd meg, ha valaha is kételkedtünk. Ha kételkedünk, kérünk segíts, hogy ne legyünk kétkedőek. A kétkedő ember olyan, mint a tenger hullámai, amit oda dob a szél. És mi sziklák szeretnénk lenni, amik megállnak az életviharaiban, és másoknak is biztonságos menedéket tudnak nyújtani életükkel, beszédjükkel, hitvallásukkal. Köszönjük, hogyha ilyenek lehetünk. Hálát adom neked, Urunk, a megharcolt harcokért, a házasságokért, a 25 év utáni hálaadásért, az 50 év utáni hálaadásért. Hálát adunk neked a megharcolt harcokért és benne az ajándékokért, a nehéz szülésért és a felnövekvő gyermekekért. Hálát adunk neked, Urunk, a kapcsolatokért, a barátságokért, a testvéri szeretetért. Ezekkel adsz nekünk erőt a küzdelmekhez. Kérünk, segíts, hogyha bajunk van, küzdelmeink között, harcaink között hozzád kiáltunk. Ne nézd azt, hogy milyen alkalmatlanok vagyunk. Kezünket nyújtjuk, fogd meg azt, és emelj föl, állíts be a te biztos, győzedelmes hitedbe. Urunk, így kérünk minden népért, különösképpen nemzetünkért, azért a magyar népért, állíts biztos sziklára. A népek viharában őrizd meg, Kérünk a családokért, minden nép és nemzet családjaiért, felnőttekért és a gyerekekért, vigyázz rájuk, tarts távol tőlük a halált. Kérünk a gyülekezetekért, ezért a miénkért is, és minden keresztény gyülekezetért, Cegléden és mindenütt, katolikusért, evangélikusért, hitvalló gyülekezetekért, tartsd meg, őrizd meg, bátorítsd őket a hitvallásra. És végezetül kérünk magunkért, lelkünkért, lelki harcainkban, légy velünk, győzelemre vígy, legyen csak egy a győztes a szeretet, ahogy imádkozva énekeltük bennünk, a megbocsátás, a bocsánat kérés utána bocsánatot adni tudás uralkodjon a mi szívünkben, szeretetben összeforva. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében egy kis ideig imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a kimondott és a ki nem mondott imádságokat is. Kérünk, segíts lelkeddel, amikor a tőled tanult imádsággal imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Istennek népe, ezt mondja az Úr. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.